kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mai nap hírszerkesztő bemondóját, Domán Vivient hallják. Tegnap tartotta évértékelőjét Orbán Viktor miniszterelnök. A nemzeti függetlenség a szuverén külpolitika alapja, mondta a 27. évértékelőjén a miniszterelnök. Orbán Viktor bírálta azokat, akik szerinte igazodni akarnak más hatalmakhoz. Hangsúlyozta, az amerikai, az orosz és a török megállapodásokkal Magyarország továbbra is kedvező energiaárakhoz jut, miközben más európai országok többszörös rezsiköltséget fizetnek. A gazdasági eredmények között kiemelte az amerikai beruházási rekordot, a családi adókedvezmények bővítését és több juttatás adómentessé tételét, hozzátéve, hogy 1 millió anya válhat élethosszig adómentessé. A miniszterelnök szerint sikerült letörni az inflációt, de célként jelölte meg az 1 milliós átlagbér és az 5 milliós foglalkoztatás elérését. Azt ígérte, hogy a kormány folytatja a 14. havi nyugdíj bevezetését, valamint a fix 3%-os lakáshitel fenntartását. 2029-ig pedig bevezetik a gyermekes édesanyák teljes adómentességét. Az ellenzéki pártok bírálták Orbán Viktor évértékelő beszédét. Magyar Péter szerint ez volt Orbán Viktor utolsó évértékelője, ugyanis a választást a Tisza párt fogja megnyerni, olvasható az Inforádió oldalán. Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke szerint a kormány a bankokat és globális nagyvállalatokat támogatja közpénzből. Dobrev Klára, a DK elnöke pedig úgy fogalmazott, a kormányfő politikája kettészakította a magyar társadalmat, kiváltságosokra és magukra hagyottakra. Újabb jelölő szervezeteket vett nyilvántartásba az áprilisi választásra a Nemzeti Választási Bizottság. Eddig már 21 párt és az országos nemzetiségi önkormányzatok közül 12 jelentkezését hagyták jóvá. Komplex környezetvédelmi törvénycsomagot készített a Demokratikus Koalíció, amelynek aktualitását a Gödi Samsungár ügye adta, jelentette be a pártelnöke. Dobrev Klára közölte, a párt teljes akkumulátorgyár stoppot hirdetne, bezárná a környezetkárosító üzemeket. A nyáron felújítja a Kőbánya, Kispest és a Nyugati pályaudvar közötti egyik legforgalmasabb vasúti szakaszt, a MÁV, miután megjelentek a beruházáshoz szükséges közbeszerzések, jelentette be a csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta, a munkák egész nyáron tartanak, a 12 milliárd forintos beruházást a MÁV saját forrásból finanszírozza. Hangsúlyosabban jelennek meg a fogyatékossággal élők szempontjai az új KRESZ-ben, miután a minisztérium egyeztette velük a tervezet legfontosabb módosításait. Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár szerint a szabályok átdolgozásánál már összegyűjtötték a szervezetek javaslatait, és a további észrevételeket is várják még. Végül a mai napi időjárásunkról. Északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, és a Dunántúlon nagyobb területen a nap is legalább néhány órára kisüthet. Ugyanakkor az ország további részén nagyrészt felhős marad az idő. Elsősorban hazánk déli délkeleti felén várható csapadék. Ugyanakkor a Nógrád és Csongrád-Csanád megyék közötti sávban továbbra is kialakulhatnak záporok vagy hózáporok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. EGRI és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzserképzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni-eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. Vízen kullogó, kunsági lakodalmas perec, csépai soros kifli és a karcagi Ferdinánd kalács. A kunsági sütemények receptjeit osztja meg velünk Süye Károlyné Klárika.
4 ilyen süteményt gyűjtöttem össze, és ebből csináltam egy ilyen kis füzetecskét. 2 évvel ezelőtt a Kalász, a Katolikus Lányok Asszonyok Szövetségének volt a 25 éves jubileum az újraindításnak, és ezeket el is készítettem, és oda a sütemények mellé raktuk ki egy ilyen kis nemzeti színszalaggal átfűzött, és hát annyira ide kívánkozott ennek a kis füzetnek az elejére a Kölcsey Ferenc a Himnusz című költeményéből ez a sor, hogy értünk Kunság mezein, ért kalászt lengettél. És hát a török Szent Miklósi liszt az mindig is nagyon híres volt, meg itt a Kunságba termelt lisztnek sokkal nagyobb a sikertartalma, mint más, hát a bácska itt mondjuk nem múlja felül a bácskába termelt gabonát, de itt tényleg nagyon finomak, aztán a Kunságnak ugye külön kultúrája van, hímző kultúrája a sütemények készítésénél, Horváth Ilonkának is volt ez a süteménye, ő neki még is zárójelbe a, úgy van leírva, hogy vízen kelt kifli vagy vízen kullogó, és zárójelbe nagykunsági lakodalmi sütemény. Most én nem az ő receptje alapján készítem, hanem mezőtúron voltunk, hát mondhatnám 25 évvel ezelőtt egy nyugdíjas klubnak a rendezvényén, még akkor volt a lányom olyan 8 éves, és hát cirok szára feltekert süteményt adtak, és így a lányom megbökött, hogy édesanyja, kérd el tőlük a receptjét. És egy, hát ilyen nagyon ákombákon betűkkel, ahogy ott az egyik tag leírta ezt, én még mai napig is úgy sütöm, arról sütöm, de hát itt most csak fél adagot fogok mondani, mert én 1 kiló lisztből szoktam, ezt ugye már többször hangoztattam, hogy 1 kiló lisztből, mert hát tényleg nagyon egyrészt finom is, és hát nagyon kiadós. Az íze, ha a cirokszárra rakjuk, akkor hasonlít egy kicsit a kürtös kalácséhoz, de még talán finomabb, mert ez átsül rendesen. Na hát akkor a hozzávalók pedig a következők. Egy fél kiló liszt, 2 deka élesztő, 2 deci tejföl, 10 deka vaj, vagy margarin is lehet, de vajjal finomabb, 4 tojás sárgája, 1 deci tej, 1 kevés só, citromhéj, és 20 deka kristálycukor a hintéséhez. Az elkészítése pedig az élesztőt langyos tejbe felfuttatjuk, mint ahogy már többször elmondtam, kovászt készítünk belőle. A lisztet a vajjal elmorzsoljuk a hozzávaló anyagokkal, meggyúrjuk, jól kidolgozzuk. Már én úgy szoktam, hogy a vajat, a tojás sárgáját és a tejfölt, ezeket robotgéppel kikeverem, és akkor úgy teszem hozzá a lisztet, akkor sokkal lágyabb az állaga, meg könnyebb.
Több levegő és kerül a...
Igen, tehát közé. Érdemes egy kicsit külön is bíbelődni vele, és hát, hogy mitől vízen kullogó ez. Hát el se lehet képzelni, hogy hideg víz, mert minden keltisztát azt mondjuk, hogy meleg helyre tesszük. Ezt pedig hideg vízbe kell tenni. Mégpedig egy tiszta asztalkendőt, egy elég jó nagyot meghintünk liszttel, a tésztát belerakjuk, és lazán belekötjük, hogy legyen helye növekedésre is. És hát egy jó nagy fazekat hideg vízzel telerakunk, és a tetejére egy fakanalat teszünk, erre rákötjük ezt a tésztás asztalkendőt, és hát egy körülbelül 1 óra hosszáig, de másfélig is lehet, hagyjuk a vízbe, és akkor följön a víz tetejére a tészta, addigra gyönyörűen meg kell. Most a kifli, ami ugye vízen kelt kifli, vagy vízen kullogónak mondjuk, most először a kiflit mondom el, ugyanebből a tésztából készítjük, majd a másik lehetőséget is. Tehát a deszkát kristálycukorral meghintjük, erre ráreszeljük a citromhéját, vagy összekeverjük előzetesen. Apró cipókat vágunk belőle, és a cukorban megforgatjuk ezeket a cipókat, és 10 centi hosszú rudakra sodorjuk, majd kifliket formálunk belőle, és sütőlapra helyezzük olyan körülbelül 5 centi távolságra egymástól, fél óráig pihentetjük, és közepes tűznél világos rózsaszínre sütjük ezek a kiflik. A másik lehetőség pedig cirok, amiből a seprő készül. A seprőkészítőknél lehet még ilyet szerezni, hát egy-egy településen talán még felelhetők ilyenek, itt Törökszent Miklóson van, aki még szokott seprűt kötni, őtőle kaptam legalább 200 szirokszárat, ilyen 20 centis, 15-20 centis, attól függ, különböző vastagságúak, de hát nagyjából az egyforma vastagságút kiválogatom, azokra szoktam. Most ezt én úgy szoktam elkészíteni, hogy nagyobb sotratot készítek belőle, és akkor elvagdosom, azt még egyszer megsodrom, és egy kicsit így a jobb kezemről előre, a bal kezemmel hátra tekerek rajta, és ezt szépen feltekerem a cirokszára, és amikor ez megtörtént, akkor mártom bele a kristálycukorba ezt, és ezt sütőpapírral bélelt tepsibe rakom. Nagyon jó szolgálatot tesz itt a sütőpapír, mert ugye a cukor az rá karamellizálódna a tepsi aljára, és hát sokkal tovább tart elmosogatni, mint át itt feltétlen használjunk sütőpapírt.
Ha nem figyelünk, akkor bizony rá is ég.
Igen, igen, igen. És amikor megsül, tehát ezt is rózsaszínre sütjük, még melegen leszedjük a cirokszáról, gyönyörűen le lehet róla nyomni, és akkor szépen egy sorral rakjuk először tálcára, hogy ne szívja át az egyik cukor a másikat, tehát ne rakjuk egymásra, csak már akkor, hogyha kihűlt. Én ezt a tésztát, amikor erre a kiállításra, vagy sütemény bemutatóra készítettem, lefagyasztottam, mert hát nem győd, annyit, mindent nem tudtam frissen vinni előző nap, mert mi akkor se lett volna olyan. Egy picikét a fagyasztásnál a cukor az megvonul rajta, de ugyanolyan finom volt, mint hogyha akkor sült volna ki. De inkább friss fagyasztásra javaslom ezt. És hát sokan mondták már ezt, hogy mi ez, hogy vízen kullogó. hát van, aki ezért óckodik, hogy neki nincs olyan nagy fazeka, meg egyéb, tehát nem bajlódik vele ezzel. Megmondom őszintén, hogy én sem mindig szoktam vízre tenni, de amikor úgy nagyot akarok alkotni, akkor biztos ráteszem, meg le is fotózgattam már ezt, és úgy is meg kell szépen a tészta, hogyha nem tesszük vízre. Tehát a tészta minősége olyan, ugyanolyan lesz, de hát ez egy régi ilyen szokás volt. És hát amit még nagyon szeretek készíteni, ez úgymond saját receptem, kaptam egy kunsági lakodalmi perec receptet, de azon már én variáltam, módosítottam, és ez vált be legjobban. Na hát ez is a hozzávalók úgy kezdődik, hogy 1 kiló liszt, 2 tojás, egész tojás, 2-nek a sárgája, 40 deka vaj, 2 deci tejföl, 2 kis kanál só, 5-6 evőkanál cukor, főleg porcukor, 5 deka élesztő és kevés tej az élesztő felfuttatásához. Ezt is hasonlóan, mint az előbb a vízen kullogónál, hogy érdemes a tojás, tojás sárgáját, vagy a tejföld, a cukrot és a sót kikavarni. Közben ugye az élesztőt meglangyosítjuk, belemorzsoljuk az élesztőt, a cukorból teszünk 2 kanállal bele, mert az jobban dolgozik az élesztő, és akkor egy-két kanál liszttel megszórjuk, és hagyjuk, hogy jól megkeljen. Én át szoktam még egyszer keverni, és akkor újra meg kell, és akkor hozzászétáljuk a lisztet, ahhoz a keverékhez beletesszük az élesztőt, és jól eldolgozzuk, jól kidolgozzuk, nem kell túlzottan sokáig. Na, ez viszont elég sok időt igényel arra, hogy pihenjen a tészta legalább 2-3 órát. Úgyhogy ezt mindig úgy szoktam, hogy reggel begyúrom korán, és akkor közben még valami mást megsütök, és akkor el szépen meg kell. Akkor átgyúrom az egészet, és hát olyan körülbelül 16 darabra elvágom ebből a kiló lisztből, ebből a mennyiségből. Ezekből sodratokat készítek először, és majd ezeket a sodratokat ismét elvágom 10-12 darabra. Nagyjából egyforma vastagságúakra megpróbálom, és ezt megint megsodrom körülbelül egy 20-25 cm-re. Ezt is a jobb kezemmel előre, a bal kezemmel hátulra egy kicsit forgatok rajta, hogy annál foszlósabb lesz, és akkor a két végét összefogom, és elkezdem így fonogatni mind a két, tehát ez ilyen kettes fonása, hogy összefonom, és akkor az egészet összerakom egy kis karikába. Ezt is szintén sütőpapírra bélelt tepsibe rakom, egy nagy gáztepsibe 5x5, úgy ez már így jó kipróbál, és amikor az összes tészta benne van a tepsibe, akkor felvert tojással megkenem. Ezt úgy szoktam, hogy az egészet elkészítem, és akkor kezdem sütni az első tepsiben, amikor már mind elkészült, addig kelnek ezek, és hát ezzel a felvert tojással megkenem. Ezt legalább 200 fokos előmelegített sütőbe 10-12 percig kell sütni, közben azért figyelni kell, hogy meg ne égjen, és ha egy kicsit kihűlt, akkor kezdjük kiszedni a tepsiből. Egyik alkalommal még akkor Gergő unokám körülbelül 4 éves volt, pont ott voltak nálam, amikor ezt sütöttem, és akkor, mikor eszegette, azt mondta, hogy hát nagymama, ez kényeztetően finom. Úgyhogy rajta maradt ezen a kunsági perecen, hogy kényeztetően finom, és most hétvégére a 2 kislánynak volt a születés és névnapjuk, hát nekik, és ez volt a kedvencük, ezt hordták. Érdekes, a krémes süteményeket nem annyira kedvelik, mint az ilyen kicsit édes, de mégsem olyan nagyon édes sütemény. Hát én ezt nagyon szívesen sütöm, és ez is elengedhetetlen süteménye volt az alföldi lakodalmaknak, az a, és a neve, hogy a kunsági lakodalmi perec. Én az eredeti receptet Kisújszálláson kaptam, de ők zsírral készítik, és nem sodorják így meg, hanem hát az ujjuk köré csavarják, és csak ilyen pici kis pereckék lesznek belőle. Üzletbe is lehet kapni, hát az elég kemény, de ilyen ropogtatni valónak az is megfelelő. de ez az összesodrott, összerakott, nagyon látványos is, szép, és hát finom. Ez viszont nagyon jól fagyasztható, azért is szoktam belőle ennyit csinálni, akkor azokat zacskóba rakom, vagy dobozba, és sokáig eláll a fagyasztóba, és amikor kivesszük egy órán belül, már lehet fogyasztani, és olyan, mintha aznap sütöttem volna. Tehát ezt érdemes többet is csinálni, meg jól szállítható, hogyha valóha vinni akarjuk, kávéhoz, teához, vagy csak úgy nasolni is nagyon jó.
Most hazamegyek, hazavallamok, ismerős utak, ismerős zajok, és néha az út mentél, én rád gondolok még, akit ismertél, már én nem az vagyok. És te bárhol jársz, arra nem járattam még, úgy elmondnék. Minden álmunk összefor, hol futsz majd el, hogyha ég a ház, mindig látsz egy kis kaput, mindig arra lépsz, ahol nincs tovább. Hatos ez a nagy világ, nem találjuk benne meg magunk, mindenünk el kalódik, de te hozzá mindig visszajössz. Minden álmunk összefor, hol futsz majd el, hogyha ég a ház, mindig látsz egy kis kaput, mindig arra lépsz, ahol nincs tovább. Hatos ez a nagy világ, nem találjuk benne. De te visszajutsz.
Néhány évvel ezelőtt a Szolnoki Néplapban fedeztem fel egy receptet, a csépai soros kiflit. Már talán Csépa nem a Kunság része, de a megyénkhez tartozik, Jász-Nagykun Szolnok megyébe levő kis település, és hát ez az érdekessége a dolognak, hogy írta a Néplapba, írták, hogy a csépai soros kifli a helyi gyerekeknek a kedvence lett, amelyeket nem csak falunapokon tesznek az asztalra az asszonyok, de számos otthonban, sőt a közkonyhán is szívesen sütik ezt a hagyományos régi receptet. Mert egy időben ez feledésbe merült, nem nagyon sütötték, csak ilyen nagy falu ünnepeken, és hát azért ez nagy dolog, hogy már az iskolai konyhán is visszanyúlnak a régiekhez és sütik. Hát ehhez viszont elég sok liszt kell, viszont két nagy tepsivel van belőle. De ez másfél kiló liszt kell, 5 deka élesztő, 25 deka margarin, egy csipet só, 3/4 liter tej, tehát liter, 5 egész tojás, 1 marék cukor, és ehhez sütésálló lekvár, lehet ilyet kapni. És zsír kell hozzá, és tojás a kenéshez. A zsírmennyiségét azt nem igazán tudom meghatározni majd, de amikor odaérünk, elmondom, hogy miért. A maradék tejet is meglangyosítjuk, és ebbe belemorzsoljuk a margarint, és amikor az élesztő feljött, akkor a liszttel összedagasztjuk, meg ugye beletesszük a tojást, a zsírt azt még nem, egy kevés sót, és jó kis könnyű tésztát dagasztunk belőle, legalább 45 percig, egy óráig kelesztjük, ez egy lágy tészta lesz. A tésztát lisztezett deszkára helyezzük, majd újnyi vastagságúra nyújtjuk, és olyan 5x5 centis kockákra vágjuk. Tetszés szerinti ízbe és mennyiségbe sütésálló lekvárt helyezünk a közepére. Hát ebből van barack, szilva, és tudom, 3 vagy 4 félevel találkoztam már. Hát ebből kifliket vagy rudakat formálunk, és ezeket a darabokat zsírba vagy olajba meghembergetjük, tehát felolvasztjuk a zsírt, és szorosan szépen sorba egymás mellé helyezzük a tepsibe. Ettől lesz soros kifli. A tepsit előzőleg nem szükséges kikenni zsíradékkal, a tetejét felvelt tojással megkenjük. Egy kicsit hasonlít az aranygaluskának az elkészítéséhez, mert azt is belemártjuk egyenként egy kis olvasztott vajba, ugye az vajjal készül. Ez 170 fokos sütőben 35-45 perc alatt készítjük el. és hát akkor jó, hogyha a teteje egy picit aranybarnába válik. Ezzel a süteménnyel, ezen a rendezvényen díjat is nyertem, de itt elmondom, hogy én nem adtam volna erre magamnak díjat, nem lett tökéletes, nagyon nagy volt ez a mennyiség, és én még ebből csináltam egy rút fonatkalácsot is, és akkor megbontottam a fonatkalácsot, ugye azt gyorsabb fogyasztásra szántam, és egy ilyen barnás lett a tésztája. Hát mondom, mitől változott meg ez a tészta? Hát már mindenfélét gondoltam oda, mert én még velem ilyen átváltozás nem történt. Aztán eltelt egy kis idő, mire megfejtettem a titkát. Én régebben hallottam egy idős nénitől azt, hogy egy kevés szódabikarbonát is tegyünk a keltésztába, akkor még jobb lesz. És én ezt a szódabikarbonát nem mértem, hanem csak úgy beleöntöttem, és nyilván több került, és a szódabikarbonától barna lett. De az íze nagyon finom volt, csak hát nem fehér liszt. Tehát lehet, hogy azért díjazták, hogy azt hitték, hogy teljes kiörlésű lisztel van, vagy nem tudom én, de szóval én nem adtam volna erre a másik kettőre, mert kettő nyert ebből a négyből, már nem emlékszem, hogy melyik pontosan, de hogy erre én nem adtam volna díjat, az biztos, hogy ez nem úgy sikerült, de az íze nagyon jó volt, és attól, hogy zsírba mártottuk, olyan foszlós lett, tehát, hogy mindegyik kifli elvált egymástól, pedig szorosan volt a tepsibe, és nagyon, azóta nem is sütöttem, de már most érdemes lenne, hogy lehet, hogyha hétvégén hazajön az unokám, fogok sütni ilyet. És hát egy időben nagyon kedves volt a családomnak a Ferdinánd tekercs, ami a kunsági mazsolás Ferdinánd tekercs, ez pedig Karcaghoz kötődik, a Kunság fővárosának mondják Karcagot. Nem is tudom, hogy nem-e hungarikum már ez a kunsági Ferdinánd tekercs. Azt hallottam, hogy aspirál erre a címre. Hát most én ezt nem tudom, hogy ez a recept, ami nekem megvan, hogy ez most a valódi karcagi recepte, vagy az, amit én szoktam készíteni. Volt egy idő, amikor minden hétvégén esütöttem, amire kedves volt, aztán úgy utána lehet, hogy elég volt a gyerekeknek, és nem kérték, hogy megint ilyet süssek, úgyhogy mostanában már ez elmaradt. Tehát ehhez a hozzávalók 50 deka liszt, 3 tojás sárgája, 2 deka élesztő, 25 deka vaj, 25 deka porcukor, 10 deka mazsola, 3 deci tej, 1 deci tejszín, 1 csomag vaníliás cukor és 1 csipet só. Tehát a lisztből, a tojássárgájából, vajból, élesztőből, csipetnyi sóval, kevéske cukorral és a 1,5-2 deci tejjel könnyen keverhető kalástésztát készítünk, jól kidolgozzuk, majd egy órán keresztül meleg helyen keresztjük. Ha megkelt, akkor újnyi vastagra kinyújtjuk, 20 deka vajat, 20 deka porcukorral habosra keverünk, és ezzel a masszával vékonyan megkenjük a tésztát, ezután megszórjuk a megmosott és lecsepegtetett mazsolával, majd feltekerjük. A feltekert tésztát körülbelül, mint a darásfészket készíteni. A feltekert tésztát körülbelül 2-3 centis darabokra vagdaljuk, és állítva egymás mellé helyezzük. Több órányi kelesztés után középmeleg sütőbe 20 percig sütjük, és majd kihúzzuk, és meglocsoljuk az 1 deci tejszín, 5 deka cukor és 1 csomag vaníliás cukor keverékével, és újra visszatesszük a sütőbe, és még további 10 percig sütjük, és ekkor ez a keverék szép barnára rásül, nagyon finom. Ez is elválik egymástól, mert összenő. Én akkor úgy készítettem, hogy van egy igazi vas lábasom, ahova belefért 5 vagy 6 ilyen Ferdinánd vagy tekercs, gyönyörű volt, mint a rózsa, annak is le volt fotózva. Vagy csak tepsibe, ha nyilván, ha valahova viszi az ember, akkor ilyen tortaszerűen, tehát körformába, akkor még egy cserépedénybe is sütöttem ezt a mennyiséget. Azt hiszem, hogy 3 ilyen lett belőle, de nekem is ez nagyon kedves, kedvenc süteményem. Úgyhogy ennyi, amit én szoktam sütögetni, bár biztosan van még, amire majd rátalálok így a unsági, de ezek ilyen ünnepi süteményeknek számítottak, és hát lakodalmakban elengedhetetlen volt például Karcagon ez a Ferdinánd tekercs, úgyhogy ezt több gasztronómiai műsorban már lehetett hallani, látni, és érdemes kipróbálni. Most még egy pillanatra visszatérnék a csépai soros kiflire, az is szintén lefagyasztható, mert azért a másfél kiló lisztből, tehát ezt meg lehet felezni is, akkor csak egy tepsivel lesz. Ha másfél kilót, akkor két tepsivel, de annyira jó a tésztája, de ne tegyünk bele sok szódabikarbonát, vagy nem is fontos beletenni, hogy ebből akár fonott kalácsot is készíthetünk a gyerekeknek. Tehát, hogyha ennyi mennyiségből készítjük, akkor egy tepsi kiflit készítsünk, és az egyikből megcsináljunk fonott kalácsot, és azt pedig tojással kenjük meg a tetejét, az is biztos nagyon kiváló lesz. Én az egyik évben a húsvéti fonott kalácsot ezzel a tésztával készítettem. És jó volt. Tehát nem kellett olyan sokat tagasztani, mint az igazi eredeti kalács receptemet. És mégis foszlós volt, jó volt, és megfelelt. Úgyhogy sok sikert kívánok hozzá, és kívánom azoknak is, akik nem a Kunság területén laknak, hanem északon, vagy az ország bármely részében, hogy érdemes kipróbálni ezeket a tájjellegű süteményeket is, mert érdekesség. Ezt tényleg Borsod megyében egyiket sem ismertem, bár darásfészket csinált édesanyám, de nem ezzel az eljárással, viszont ők is megkedvelték a vízen kullogót, és nagyon szerették akkor a kunsági lakodalmi perecet is. Hát kávéhoz különösen a sógornőmnek szinte majdnem minden alkalommal szoktam vinni, még most is, hogy ő is nagyon szereti. Tehát ahova még vittem, eddig mindenütt sikert aratott.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a kunsági süteményekről. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. Az Otthon ízeit és a szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Szerzetesek félórája.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papirikó vagyok. Utunk ezúttal a magyar-román határ túloldalára, Nagy Károlyba vezet, ahol a piarista nővérek gyermekotthonát keressük fel. Vörös Tünde Mária házfőnöknő mesél hivatásáról, feladatairól.
Tehát élethivatáson gondolkoztam, nem igazán láttam szerzetest élőben. Esetleg egyszer még egyetemista koromban egy Terézanya leányait láttam meg messziről, és nagyon érdekesnek tűnt a ruhája, meg érdekes volt az a nyugodtság és az a béke, ami az arcán tükröződött. És először az fogott meg engem, hogy imádkozott, és ahogy a templomban a Jóisten felé fordult, és teljes szívével úgy éreztem, hogy úgy átadja magát az imában neki. Ez volt az első benyomás, ami a szívemben megragadt. És úgy mozgolódott bennem egy kicsit, és ahogy mind közelebb és közelebb kerültem az egyházhoz, többet olvastam a Szentírást, akkor hát úgy élénkebben éreztem azt a hívást, hogy kövess engem, tehát amit Jézus így felém intézett, és próbáltam mind jobban és jobban megélni a hitemet. És nap mint nap megharcolni a hitemért abban a világban, ahol nagyon sok ilyen örvény ugye próbált magába szippantani és eltéríteni az utamról. És eleinte igen, nagyon nehéz volt. Szüleim sem igazán értették, mivel édesanyám református, édesapám nem igazán volt hívő, inkább mindent racionálisan akart megmagyarázni, nagyon szerette a tudományokat, a fizikát, biológiát, és sokat is vitatkoztunk, inkább ilyen építő jelleggel vitatkoztunk a hitről, és ez engem nagyon sokat segített abban, hogy megerősödjön bennem, mivel próbáltam mindig elmagyarázni neki, amit én érzek. Én a szívemre hallgattam, ő az eszére hallgatott, és akkor sosem veszekedtünk, vagy sosem volt ellene annak, hogy én nővér legyek. De ő elmondta az ő véleményét, én elmondtam az enyémet. És engem sokat segített abban, hogy tisztán lássam, hogy igenis ez az én utam. Igen, eleinte nem szerették volna, hogy nővér legyek, aztán egyszer egy hirtelen fordulat következett be, amikor édesanyám munkahelyén megjelent rólunk ugye egy újságcikk, és édesanyám munkahelyén az egyik kolléganője azt mondta, hogy hú, milyen csodálatos lányod van, hogy ezt felvállalta. És kiáll a szegények mellett, és próbál segíteni azoknak, akik rászorulnak. És akkor édesanyám úgy elgondolkodott, hogy amit ő eddig hátránynak tekintett, mert azt gondolta, hogy mindenki engem bolondnak fog nézni, amiért én matematikus, informatikus fejjel én leállok hát szegény sorsú gyerekeket nevelni, és feladom a karrieremet, hogy úgy mondjam, a munkahelyemet, és inkább választom ezt az utat.
Álljunk meg itt egy pillanatra, Tünde nővér. Tehát akkor tanult már felsőoktatási intézményben, főiskolán, egyetemen, matematikát, informatikát, és menet közben hallotta meg a Jóistennek a meghívását gyakorlatilag, de már akkor föladott mindent?
Még nem. Tehát az nem volt olyan egyszerű. Tehát én mikor úgy elgondoltam, hogy hát ha valaki ugye szerzetes lesz, hát valahogy úgy kicsit olyan különleges lénynek tartottam. Tehát mivel én soha nem találkoztam addig szerzetesekkel, papokkal igen, de szerzetesekkel nem igazán, mindig egy kicsit olyan furcsa embereknek gondoltam. És nem is jutott nekem ilyesmi eszemben, hanem az egyetemi éveim alatt, ahogy én is részt vettem a hittan csoportban, különféle aktivitásokban, egyszer egy filmet vetítettek nekünk Kalkuttai Teréz anya életéről. És akkor éreztem életemben először, hogy ez igen, én is ilyen szeretnék lenni, és ezt szeretném, hogy akinek csak tudok, segítsek, hogy azt a szeretetet, amit a Jóistentől kaptam, és éreztem, hogy ő mennyire szeret engem, mennyire a tenyerén hord, és vigyáz rám, hogy azt valahogy én is továbbadjam másoknak. És ez volt az a pillanat, amikor elkezdtem foglalkozni vele a gondolattal. És persze elnyomtam magamban mindig, nem, ez nem, én szeretnék családot, én szeretnék saját gyerekeket, én nem, ez nem túl nehéz, ez nem nekem való. Nekem ott van az informatika, én híres informatikus akarok lenni, szerettem is, nagyon szeretek még most is programozni, programokat készíteni. És lassan érlelődött bennem, de újból és újból így próbáltam elhallgattatni ezt a hangot. És ez évek alatt ért meg bennem, tehát már elvégeztem az egyetemet, mert arra is gondoltam, hogy most milyen lenne az, hogy elkezdek valamit, a Jóisten ugye ajándékul tehetséget adott, hogy el is tudom végezni, és akkor mindent ott hagyjak félig befejezetlenül, és utána mi lesz? És akkor ezért elgondolkoztam ezen, és elhatároztam, hogy igenis, akkor is befejezem az egyetemet, munkát keresek, és mikor mindenem megvan, és úgy érzem, hogy nem azért hagyom ott, mert menekülök, mert nem tudok munkát keresni, mert a világból ki akarok menekülni, hogy könnyebb legyen nekem, akkor megkérdezem a Jóistent, adjok magamnak egy időt, hogy eldöntsem, hogy most melyik az én utam. És mikor én a nővérekhez elmentem, akkor kértem fizetetlen szabadságot a munkahelyemről, egy hónapot szántam, úgy terveztem el, hogy ez egy ilyen lelki gyakorlat féle lesz, amikor én eldöntöm, hogy a Jóisten mit akar tőlem, mert nem az a lényeg, hogy jó, én szerzetes akarok lenni, hanem a Jóisten vajon engem erre hívott? Vajon tényleg az az én utam? Nagyon fontos, hogy ő legyen az első, aki kezdeményez. És akkor elmentem a nővérekhez, és emlékszem, hogy az első 2-3 nap, amikor becsengettük a nővérekhez, az anyaházba, hát ott idős nővérek voltak, ugye, olyanok, akik egész életüket ledolgozták, és a gyermekeknek szentelték, kicsit gyengélkedőbbek, és én fiatalon, 20 évesen, bekerültem oda, hát nekem nagyon furcsa volt. Tehát az első napokban úgy éreztem, hogy nem, én innen, haza, minél gyorsabban. De mivel én egy hónapot szántam a Jóistennek, erre az időre, amíg én gondolkozom, és letisztázódik bennem, és persze papok segítségével is tudtam, hogy ott lesz, aki egy kicsit így a lelki életemmel is foglalkozik. Nem hallgattam erre az első impulzusra, ami azt mondta, hogy na hagyj itt mindent, és menj vissza haza, mert nem ez a te utad, hanem gondoltam, én kivárom, akármi is lesz, ha én egy hónapot erre szántam, akkor ez így lesz, és akármi lesz, azt a hónapot én itt eltöltöm. És ugye, hogy elteltek az első napok, az ismerkedés, meg hát a nővérek is kicsit olyan furcsán néztek, mert innen ugye olasz nővérek, és innen keletről, a kommunista világból nem igazán voltak hivatások. Tehát nagyon furcsának tűnt nekik, és egy kicsit olyan szemmel is néztük, hogy hát biztos nehéz a helyzet, biztos menekülni akarnak onnan, és nem tetszik itt az élet, és lehet, hogy. És akkor ismerkedtünk egymással. Mi is velük. Ugye még volt egy társam, aki előttem már jobban megismerte a nővéreket, és ők is velünk, hogy lássák, hogy tényleg van-e hivatásunk. És aztán az első napok után, akkor láttam, akkor bevezettek minket úgy igazán az életükbe, több házat meglátogattunk, több feladatot kaptunk, mivel mind a ketten már egyetemet végeztünk, és volt egy kis gyakorlatunk a gyerekekkel való foglalkozásban, ezért ránk bíztak néhány alkalomkor gyerekeket, hogy lássák, hogy boldogulunk, hogy tényleg képesek leszünk-e. Tehát így próbára tettek minket. És akkor kezdtem látni igazán, hogy ők milyen életet élnek, hogy viszonyulnak a gyerekekhez, ami nekem nagyon tetszett, mert összetudtam hasonlítani, mert egyetemista éveim alatt többször jártam hát ilyen gyermekotthonokban. Hát akkor még nem lehetett gyermekotthonnak nevezni, árvaházaknak lehetett inkább. Hát ilyen kórház jellegű volt akkoriban, nagyon nehéz volt ott a gyerekeknek, és láttam a különbséget, láttam, hogy ott éjszaka is felkelnek, ha a gyermek felsír, felkelnek, elringatják, megdédelgetik, anyai szeretettel fordulnak felé, és ez ragadott meg legelső sorban, hogy azt anyaságomat, ami a szívemben ugye él, és kibontakozni szeretne, azt nem kell lemondjak erről, hanem igenis ott vannak azok a gyermekek, akik arra éheznek, hogy szeretve legyenek, hogy egy simogatást kapjanak, egy jó szót kapjanak, hogy én azt teljesen ki tudom bontakoztatni. És ezért választottam a piarista nővéreket, tehát ezért nem más szerzetes rendet. Mert ez volt az, amire éreztem, hogy hivatásom van. Hát így, ahogy lassan megismertem az életüket, és láttam, hogy igenis fontos a tudás is, mert tudás nélkül, tehát a gyerekeket tanítják is, tehát nem csak felkarolják és gondozzák, hanem tudományos ismereteket is átadnak, mivel azok a gyerekek, akik a nővérek gondjaiba kerülnek, nagyon sok téren hát el vannak maradva. Tehát le vannak maradva tanulmányi szinten, mindenféle tekintetben. És fel kell őket zárkóztatni, hogy elérjék azt a szintet, hogy ők egy boldog családot tudjanak alapítani, boldog emberek legyenek, hogy legyen eszköz a kezükben, hogy meg tudjanak úgy élni, hogy ne legyenek rászorulva arra, hogy esetleg lopjanak, vagy másféle úton keressenek, nem erkölcsös úton keressenek kenyeret.
Nem akartam félbeszakítani, de nekem még itt van egy-két homályosabb pont. Azt említette Tünde nővér, hogy Kalkuttai Teréz anya leányai közül egy nővért látott, aki úgy megfogta, hogy milyen életet él, és hogy valahol a szíveméjén azt érezte, hogy szeretne így hasonló módon élni az életét. Édesanyja református, édesapja nem vallásgyakorló volt, hanem ateista, ha kimondhatjuk. A katolikus hitet, tehát az rendben van, hogy látunk egy nővért, egy katolikus szerzetes nővért, de a hitet azt gyakorolta valamilyen formában, járt templomba, és hogyha igen, akkor ez otthon a családban jelentett konfliktust? A
nagymamám volt az, aki katolikus volt, és nagyon harcolt azért, hogy én és a testvérem hát megszeressük és megismerjük a katolikus hitet. Ő ragaszkodott ahhoz is, hogy katolikus templomban legyünk megkeresztelve, hogy első áldozók legyünk, és tehát minden este imádkoztunk, gyakran vitt minket templomba, és habár később az egyetemi éveim előtt és az elején nagyon magába szippantott a New Age, a jóga és a hindu filozófia, ez nekem nagyon sokat segített, az az alap, amit akkor a nagyszüleimtől kaptam. Tehát vissza tudtam oda térni, és mikor bajba kerültem, hogy úgymond, amikor rájöttem arra, hogy milyen rossz úton járok, és hogy mennyi tévedés van abban, amit hát próbálnak ugye belém súlykolni a jogás találkozókon, és ráébredtem, hogy ez nagyon rossz út, akkor volt hova visszatérni. Láttam nagymamámat, ahogy a templomban imádkozik magam előtt, és én is elmentem, és segítséget kértem a Jóistentől. És akkor éreztem meg igazán, hogy Jóisten nem hagy cserben, még megbocsát, és felkarol, és szeret. És ez is volt egy olyan pont az életemben, ami teljesen megváltoztatott, és visszatérített az igaz útra.
Ez jelentett konfliktust a szüleivel?
Igen. Addig, amíg nem szerettem volna nővér lenni, addig nem volt semmi probléma. Tehát amikor már komolyabban meg akartam élni a hitemet, akkor kezdődtek a konfliktusok. Tehát volt úgy, hogy csak én mentem egyedül szentmisére, tehát nem jött velem senki. De hát elég makacs természet vagyok, és amit én igaznak és valónak és jónak tartok, akkor amellett én nagyon kiszoktam tartani, úgyhogy nem hagytam magam befolyásolni, és tovább jártam azon az úton, amit én úgy éreztem, a szívem mélyén azt súgta nekem a Jóisten, hogy ez az én utam.
Azért nem csak a családban okozhatott ez nehézséget, hanem azért Románia is ugyanúgy, mint Magyarország, kommunista ország volt. Jelentett ez, hogy ön felvállalta a hitét, jár templomba, utána elindul ezen az úton, jelentett ez bármiféle hátrányt?
Hát nekem az volt a szerencsém, hogy a rendszerváltás olyan 17-18 éves koromban történt meg. Akkoriban még eljártunk templomba, nem volt különösebb probléma. Később pedig, hát én nem nagyon éreztem ezt a konfliktust. Tehát olyan környezetben, próbáltam olyan embereket keresni, akik megélik a hitüket, és velük együtt éltem én is meg. Tehát nem emlékszem ilyen konfliktusra, ami kimondottan azért, mert én katolikus vagyok, és ragaszkodom a hitemhez, ezért nem. Azért viszont, hogy magyar vagyok, azért volt több összetűzés, még külföldön is, amikor megkérdezték, hogy milyen nemzetiségű vagyok, és én mondtam, magyar vagyok Romániából, akkor viszont Olaszországban volt úgy, hogy nem tudták megérteni, hogy ez mit jelent, és mondták, hogy írjam rá a papír, hogy én román vagyok. Mondtam, nem írom, mert én magyar nemzetiségű vagyok Romániából. Volt ilyen tehát értetlenség inkább, mert nem tudták felfogni többen.
És itt Romániában abból, hogy magyar ajkú érte bármiféle atrocitás?
Olyan környezetben élünk itt, ahol többségben magyarok élnek, a határ mentén, és én nem tapasztaltam. Tehát nekem az egyetemen is, a kollégáim között is sose éreztem azt, hogy én magyar vagyok, és ezért valamilyen féle megkülönböztetés érne. Nagyon jó barátaim voltak, román kollégák, magyar kollégák, német kollégák, tehát sokan voltunk Temesváron. Ugye nekem olyan szerencsém volt, valahogy így adta Jóisten, hogy olyan szerencsém volt, hogy mindig jó emberek közé kerültem. Nagyon szerettem őket, ők viszont támogattuk egymást, és sose tűnt az fel, hogy elítéltek volna azért, mert én magyar vagyok.
Piarista rend, még néhány szót beszéljünk arról, hogy ugye egyre jobban szimpatizált a piarista nővérek rendjével, de hogyan került ide Nagy Károlyba?
Nagy Károlyba úgy kerültünk, hogy a generális anya, amikor ő 10 évig imádkozott azért, hogy keletről, a kommunista országokból is érkezzenek hivatások. Ezt nekünk nagyon későn mondta el, tehát akkor, amikor útra bocsátott minket, és missziót alapítottunk. Mi voltunk az első misszió, amit a mi kongregációnk, a kis kongregációnk, mert tényleg kevesen vagyunk, létrehozott, vagy elindított. És mondta, hogy ez is egy jel volt, mert pontosan amikor a 10 év letelt, megjelentünk. És úgy látta, hogy a Jóisten, tehát különleges, hogy is mondjam, megbízatást szeretne ezáltal a rendnek adni, hogy akkor nyissanak kelet felé, ami egy kicsit nekik, hát óckodva, meg félve, tapogatózva indult az egész. Tehát ő volt az, aki, ahogy teltek az évek, s látta, hogy esetleg alkalmasak vagyunk arra, hogy feladatot bízzon ránk, és haza tudjon küldeni. Még nem is tettünk örök fogadalmat, és hát a Jóistennek megígérte, hogyha innen keletről hivatások érkeznek, hogy ő mindenképpen nem tartja Olaszországban, hanem haza fog minket küldeni, és akkor itt is elindul a munka. Úgyhogy az első adandó alkalommal, ahogy ezt megtehette, hívást kaptunk innen, tehát ez is egy jel volt számára, amikor Romániából ugye felkérték, mivel minket is ismertek, hogy esetleg nem-e tudnánk segíteni, még akkoriban Déván Csaba testvér, Ferences atya szárnyai alatt, mivel még nagyon fiatalok voltunk, nem-e tudnánk segíteni az itteni fiatalokkal való foglalkozást. És mert minket elengedni, mert feladatot bízni ránk, és később, mikor innen Nagykárolyból vagy a Szatmári Egyház megyéből is hívtak minket, akkor hát elgondolkva az azon, hogy ugye a mi a szerzetes életünkhöz három dolog a szükséges: a rendház, ahol tudunk lakni, a templom és az iskola. Tehát és ez a három egy helyen megtalálható volt Nagykárolyban, ezért megszületett a döntés, hogy akkor itt fogunk letelepedni.
Beszélgettünk arról egy másik műsorban, hogy milyen fantasztikus munkát végeznek itt, és igazából az önök szárnyai alatt cseperednek föl, ha jól emlékszem, akkor 27 gyerkőc jelenleg, lányok, fiúk vegyesen, vegyes korosztály. Fantasztikus munkát végeznek, és valahol én úgy érzem, szónak a pozitív, abszolút jó értelmében, hogy a védőszárnyaik alatt, mint egy ilyen burokban élnek ezek a gyerekek, megpróbálják őket megvédeni minden negatív élménytől, hatástól, már amennyire lehet, és elfeledtetni velük mindazt a rosszat, amiben lehet, hogy hosszú éveken keresztül részük volt. De mit jelent a nagykárolyiak számára az, hogy itt a piarista nővérek egy ilyen otthont működtetnek, gyermekotthont, be tudnak kapcsolódni a város életébe, az egyházközség életébe?
Igen, szerintem a nagykárolyiak szeretnek minket. Tehát ezt abból gondolom, mivel nagyon sokan támogatnak, és sok pozitív visszajelzést kapunk részükről. Sok önkéntesünk is van, hát mondjuk a két év vírus helyzet miatt egy kicsit nehéz volt, de azelőtt is, remélem most már ezután is, nagyon sok szeretettel jönnek hozzánk segíteni a munkánkat, és ennek mi nagyon örülünk, és a Jóisten ajándékainak tekintjük ezt. Gyerekeink a plébániára mennek, itt tanórára, és bármi van, aktív részesei az egyházi életnek. A plébánosok felváltva szoktak jönni hozzánk a házba, a kis kápolnánkba szentmisét tartani, ahol hát ilyen családiasabb hangulatban gyerekekhez a problémáikkal kapcsolatban tudnak szólni. Igen, nagyon Nagykárolyban nagyon kedvesek, melegszívűek az itteni emberek. Én úgy tapasztalom.
Ha életére, munkájára, hivatására, a gyerekekkel végzett munkájára gondol, akkor mi az, aminek nagyon örül, amiért hálát tud adni a Jóistennek, és mi az, amit szeretné, hogyha ez sikerülne, akár a gyerekeknek átadni, akár megélni?
Ahogy így végignézek rajtuk, és látom, hogy, tehát a gyermekeinken, ugye, és látom, hogy milyen szépek, mindegyiket szépnek látom. És olyan, mint valami tavaszi rügyfakadás, ugye, és remélem, hogy ebből gyümölcs lesz. Tehát mindegyik a saját életében azt a jót, szépet, amit próbálunk nekik átadni, azt majd gyümölcsözővé teszik, és megtalálják a helyüket az életben. És hát elég régóta vagyunk itt Nagykárolyban, és neveljük a gyerekeket, és ha csak egyet is sikerül megmenteni, úgymond, vagy megtartani a jó úton, és látjuk, hogy rendes, normális családi életet tud élni, a saját gyerekeire tud figyelni, és megéli a hitét, amit próbáltunk átadni nekik. Már ez is egy nagy, nagy dolog, ha csak egy. De hál' Istennek többen vannak, akik így vannak, és visszajárnak hozzánk, és ez olyan örömmel tölt el, amikor látom a kis boldog családjukat, hogy jönnek a kis babájukkal, és úgy könyv szökik a szemembe, hogy már megérte. Ha csak egyért is, már az is nagy dolog. És nem mondom, hogy nincsenek problémák a gyerekekkel való viszonyban, mert hát még egy akármilyen családban is adódik, főleg egy kamasz és a szülők között, de ha meg tudjuk tartani a jó úton őket, és nem kajlódnak el, mert mindegyik a maga módján egy értékes ember, akkor is megérte bármilyen fáradtság és bármilyen áldozat, amit tulajdonképpen Jézusért teszünk, és nem magunk miatt, vagy még nem is a gyerekek miatt. Mert hogyha azt várnánk, hogy a gyerekek hálája legyen az, ami eltölti a szívünket, és a gyerekek köszönete, akkor nem biztos, hogy mindig lenne erőnk tovább haladni. Tehát Jézusért tesszük, amit teszünk. Az iránta érzett szeretet az, ami megtart minket is sokszor az úton. Mert nehéz a mai világban ellentmondani annak a sok vonzásnak, a csábításnak, ugye, ami a bűnös élettel jár. Tehát nagyon nehéz ellene mondani, és csak Jézussal együtt tudjuk ezt a harcot vívni, tehát nélküle nem lenne erőnk.
A te szereted nagy voltál. Vigaszom, oltalmam, menedékem, várom, ami vagyok, egész való, csak téged szomjazd én.
Kedves hallgatóink, Vörös Tünde Mária piarista nővérrel beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papédikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciáról.